Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés, mutatott rá. Kifejtette az indokokat, Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől s milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. A miniszterelnök a februári intézkedések jelentőségét hangsúlyozta a Facebookon. Mint Orbán Viktor írta, a kormány korábban megígért lépései most kézzelfoghatóvá válnak. 11%-kal emelkedik a minimálbér, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi ellátás első részletét. Újdonságként a két gyermekes 40 év alatti anyák először részesülnek adómentes bérben, emellett megduplázódik a családi adókedvezmény is. A kormányfő szerint mindez annak köszönhető, hogy a kormány megvédi a magyarok pénzét és nem küldi azt külföldre. Magyarország a közjó és a magyar polgárok szolgálata mindannyiunk közös célja. Ezt mondta a területfejlesztési és közigazgatási miniszter a megyei jogú városokkal kötött megállapodások aláírásán. Navracsis Tibor kifejtette, a megyei jogú városok a versenyképes járások programba szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg egy részét kapják most vissza. A megyei jogú városok szövetségével ugyanis abban egyeztek meg, amennyiben felesleges marad a befizetésekből, azaz túlfizetik a városok programhoz szükséges összeget, akkor ezt visszakapják. A jegybank egy évvel 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőke követelménykedvezmény programjait, közölte a Magyar Nemzeti Bank az MT-vel. Mindez kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkenti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, ismertették. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a családokért felelős államtitkár a TV2 műsorában. Kondt Zsófia elmondta, ezt még tavaly írták ki, most az 1 milliárd 300 millió forintos keretből maradt 337 millióra lehet benyújtani az igényeket a 4 legkevésbé fejlett régióból. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely idén is 5,5 millió embernek készíti el a tervezetet, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg a munkáltató igazolásokat, ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni. Havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bankautomatákból tegnap óta, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150 ezer forintos limit tehát a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban. A kedvezmény bármely bankautomatájából igénybe vehető. Az éttermek havi árbevételük akár 20%-át is felszolgálási díjnak minősíthetik. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete megjelent a magyar közlönyben. Ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján. A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé, ismertette a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádióban. Az inverter csere nem csökkenti az éves szaldó jogosultság időtartamát, tudatta Kisernő a ma indult pályázattal kapcsolatban. Az ukrán-magyar határszakaszon 4098-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 31 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Végül az időjárásról. Holnap újra borult lesz az ég, elszórtan kisebb, vegyes halmaz állapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, napközben aztán mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Megjelent az új ember február 1-jei száma. A tartalomból. Engedjük, hogy az Úr új utakra vigyen. Beszélgetés Takács Anitával, a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi kerületi elöljárójával. Az evangélium dallama. Püspökké szentelték és beiktatták hivatalába Bécs új érsekét. Tudatos értékválasztás a woke ideológia elhatalmasodásának korában. Beszélgetés Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszterrel. Ferences örömzene. Jubileumi koncert az autizmussal élőkért. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a negyedik vallásturisztikai fórum volt, itt az EGRI Egyetemen pedig már a második tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a negyedik vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
Tényleg ez már a negyedik vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdaságban, ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a második napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó MI-val vagy MI-vel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak három szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani, ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az MI-val való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozástípusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a harmadik típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy ez egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységek, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a harmadik típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul van mesterséges intelligencia által kreált. Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát a hitet, Istent nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
Ezen kívül még milyen előadások voltak?
Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk. Az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakciókban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a Biblia idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen hogy a sima turizmus az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell a zarándokutakat. Az infra és szuprastrukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat, vagy a benne lévő tárgyakat, mutatjuk be az ide érkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt ki is kell emelni.
Kétnapos rendezvény volt tehát ez a negyedik vallásturizmus fórum Budapesten. Mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közössége egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszonya a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
Az egyetem szempontjából egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetősége is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Masi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Masi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
Műsorunkban a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Medvegy János atyával beszélgetek, aki jelenleg Horthy plébános, a Horthy híveknek tesz szolgálatot. Kedves János atya, mi a története hogy a papi hivatást választotta.
Úgy gondolom, ezzel sokakkal egyezek. Tehát volt egy édesanyja, akinek a lelkében ott volt ez a gondolat, bár soha nem mondta nekem, mivel édesapám korán meghalt, ugye, tehát hogy össze voltunk zárva vele. Azután jött egy kedves papbácsi, akivel ilyen atyai érzületet tápláltam én iránt, ő pedig rendesen fogadott engem. Tehát ez a két komponens persze, ezek voltak az alapvetőek, de azután, hát aztán persze, tehát sokfajta imádság, mindenfajta élmény, meg hatás, ugye, tehát belejátszott abba, hogy hogyan és miképpen alakult ki a papi hivatás. Tehát mondom, az édesanyja szerepére hívom fel, aki soha nem mondta, de éreztem benne, hogy van egy ilyen gondolata. 40 évig, tehát minden áldott nap elment a templomba. Én ott még is gyerekként, ott csak néztem, hogy hova megy. Feküdtem, aludtam, aztán egyszer csak megjött. Tehát ez 30-40-50 évig végezte, és hát ennek a papbácsinak van ugye meghatározó szerepe, aki atyai módon viseltetett irányomba.
És hány évesen tetszett először érezni, hogy akkor én most a papi hivatást szeretném választani, és hol volt, tehát hol töltötte a gyermekkorát, melyik településen?
Jászkíséren történtek ezek az első lépések. Időpontot nem tudok mondani, mert inkább tiltakoztam ezzel a gondolat ellen, vagy halogattam. De aztán végül is csak a piaristákhoz mentem édesanyám kérésére, vagy határozott irányítására, hogy legyen papi, vagy ilyen férfias nevelés az életemben.
Egyedüli gyermek volt az atya?
Ahogy említettem, édesapám korán meghalt, ugye két hónapos koromban. Hát ez elég, ugye,
hát ez meghatározta az életüket.
Hát ugye a mai pszichológusok ebből sok mindent tudnának levezetni, de én nem térek ki erre. Tehát a kegyelemnek a hatása inkább ez. És akkor a piaristáknál a gondolat csak erősödött. Sokan voltunk ott, még úgy gondoltam, hogy rám nem lesz rám szükség. Voltunk vagy 30-an, akik ilyen szándékkal ott voltunk. Aztán az idők során elfogytak ezek a hivatások. Végül ketten maradtunk egy görög katolikus kollégával, akik aztán megmaradtunk ebben a gondolatban, és jelentkeztem a szemináriumba.
Azt hol tetszett végezni?
Hát a szeminárium 2 évet Egerben, és akkor volt egy ilyen nagy, akkor még egy ilyen létszámcsökkenés a központi szemináriumban Budapesten, és akkor oda 3. évre felküldtek oda, és utána 4 évig oda jártam. Tehát 2 év Eger, 4 év Budapest.
És utána hogyan alakult az élete?
Tehát utána jöttek a beosztások, tehát ugye kezdjük akkor, tehát ugye Jászárok szállással, ahol 3 év voltam káplán, ugye az első hely az mindig nagy jelentőséggel bír, az első szárny próbálgatások hogyan és miképpen történnek. Hát volt ebbe jó is, meg rossz is. Tehát. Na most hát akkor utána aztán Eger következett 10 évig, ugye az egyháznak a központja, ugye az egy érdekes látásmód. 3 évig seregélyesek atyának voltam titkára, tehát belülről is ismertem, vagy megismertem valamit a egyháznak a vezetéséről, ami nem mindig olyan túl szép dolog, nem annyira. Tehát ott egy emberekkel kell bánni, tehát az egy hivatali munka.
Tehát ez egy más jellegű feladat, hivatás volt az ön életútjában.
Igen, az egy hivatali feladat volt, mint jó hivatalnok mentem reggel 8-ra munkába, és ott voltam délután 4-ig, írtam a leveleket, stb.
És abban az időszakban szentmisét azt tudott-e celebrálni, vagy kellett-e celebrálnia? Hivatalnok volt, hogy akkor ez hogyan volt?
Reggelente átjártam a bazilikába szentmisét tartani, tehát ott megvolt a helyem, vagy volt egy alkalom. Vasárnap is mindig reggel 6-kor én kezdtem a szentmisét, később aztán egy ilyen lelki vonatkozása is volt, hogy ugye a Székesegyházban az első szentmisét, amikor indul az Isten dicséret, hogy azt én kezdem el, hát ennek ilyen szép, magasztos gondolatokkal keltem föl, mert nem volt egyszerű fölkelni.
És úgy gondolom, hogy ez szép is volt.
Hát hogy nem, meghatározó volt, mondom, 10 évig ott misézgettem a bazilikában, tehát az igen, kedves emlék, igen. Tehát aztán utána folytatom, akkor tehát Kazincbarcikára kerültem, ahol tehát nem ismertem azt a helyet, ugye mindig így kell mondani, hogy így kell kezdeni. Tehát nem ismertem, hogy hova érkezem. Ott beteg lett hirtelen a plébános, és akkor engem gondoltak, hogy menjek oda. Érdekes helyzet volt olyan szempontból, egy kis templom volt, meg egy kis egyszerű plébánia. Mellé pedig épült ez a kis falusi település mellé egy nagy város, 40 000 lakóval. Ott volt a Borsodkem, annak minden áldásával, negatív hatásával, de ami érdekes volt, hogy a világ minden részéről, már Magyarország minden részéről jöttek jó emberek, ott összegyűltünk, és hát ott volt egyedül az a gondolat, vagy az a élményem, hogy mindig tömve volt az a kis templom, hátul álltak, kicsi volt a templom. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, már idősebb hívek mindig mondják, valamikor milyen sokan voltunk, de ebből az élményből én is kaptam ott 8 éven keresztül, amikor ott tartózkodtam.
De ez biztos, hogy nagyon meghatározó időszaka lehetett az atya életében, és gondolom ebből még így most is tud táplálkozni, meg jó emlékkel emlékszik vissza ezekre az időszakokra.
Igen, hát mindenképpen. Tehát a plébánosság, a 40 év, ugye, tehát akkor az ember csak elgondolkozik, ugye komolyabban az életéről.
És ott melyik években tett szolgálatot úgy nagy vonalakban, ha pontosan nem is emlékszik a dátumra?
Tehát akkor volt a rendszerváltozás után, 93 körül lehettem ott. Tehát abban az időszakban volt, ugye akkor is volt egy ilyen fellendülés az egyház életében, most már szabad, itt van. Aztán persze, hogy ez egy később, aztán megfogyatkozott ez az érdeklődés. Igen, igen. De minden esetre tömbbe volt a templom, hétköznapokon is egy nagyon szép kis templom, az a avilai szenterész tiszteletére szentelt templom, plébánia, és hát ott egy olyan mély barátságot kötöttem avilai szenterézzel, aki pont 40 éves korában, ugye, látta meg ugye a szenvedő Krisztusnak a képét. Hát ugye ez egy lelki belső barátság volt, hogy akkor nekem is komolyan kell a életemet venni. Utána 8 év eltelt, akkor egyszer csak megint egy ilyen érdekes, váratlan helyzet következett Jászberénybe, seregi ések, hogy egyszer hivatott, hogy azonnal menjek oda. Hát mivel az engedelmesség nem áll tőlem távol, hogy így mondjam, tehát szívesen megadom, hogy is, tehát ugye Jászberény, én jászapáti születésű vagyok, tehát ez egy ilyen kitüntetésnek számított, még akkor is, ha olyan nehéz helyzetbe kerültem oda, az elődömet ott egy évig se volt ott valami miatt, el kellett helyezni gyorsan, tehát egy kellemetlen helyzetbe érkeztem, de a 10 évet ott is eltöltöttem. Ott a nagy templom, hát az is szép idő volt, tehát ugye a hívekkel mindenhol sikerült kialakítani egy ilyen kellemes jó kapcsolatot, hitbeli jó kapcsolatot, tehát nem tudok semmi rosszat mondani. És hát ott is történt, ugye, tehát egyszer csak nagy áthelyezések, az új érsek atya idejében történtek. Több gondolat volt, hogy hát 10 évet, hát még az nem volt olyan sok egy ilyen helyen. De az érsek atyának volt ilyen gondolat, hogy 10 év elég mindenhol, minden papnak, és akkor lehet mozdulni. Hát erre is gondolva engedtem, hogy helyezzen. Szöpére gondolat volt, de végül is aztán Mezőkövesdre esett a választás, hát oda kerültem. Ott 13 évet töltöttem, ott is kedves jó emberekre találtam. Tehát még visszagondolva, Jászberényben is a templomnak a belső felújítása volt a nagy feladat. Az mindig nehéz. Ugye külsőleg könnyű, mint hogy az ember is ugye külsőleg, de a belsőt átalakítani és formálni, az mindig sokkal nehezebb, így van a templomnál is.
És melyik templomban volt Jászberényben?
Hát a fő templomban, nagy templomban, így hívják. És utána ugye átkerültem Mezőkövesdre, ott is a belső felújítás, ugye 2 évig porban ott a rendetlenségben éltünk, de az is egy szép időszak volt. Tehát ott voltam 13 évig, ugye a matyók között szinkatolikus hely, mint hogy a jászok is szinkatolikus hely, ilyen értelemben, ugye, tehát ilyen kedves helyeken voltam. És hát akkor elérkezett a 70 év, amikor úgy gondoltam, hogy mozdulni kell. Ugye a 70 év, ugye az egy meghatározó idő, tehát átadni a terepet a fiataloknak, én pedig hát kicsit visszavonulva, vezekelve a sok bűneimért, meg mindenért, meg visszalépés. Tehát volt bennem egy ilyen gondolat, egy vissza, és egy egyszerű feladatot vállalni. Ugye a mostani érsek atya partner volt ebbe, és akkor így helyezett ide Hortra, ahol másfél éve vagyok.
Hála Istennek! Ezt köszönjük szépen az atyának, hogy itt tesz szolgálatot, és a jó Isten áldja meg, és sok erőt, egészséget adjon még a munkásságához. Tisztelt János atya, hogyan éli meg a papi szolgálatod?
Hát a papi szolgálat egy nagy titok, misztérium, így szoktuk mondani, alig tudom én magam is megfogalmazni. Ugye van ennek külső formája, hogy helytállok, itt vagyok, de ugyanakkor a belsőben pedig, vagy a belsejében, a hivatásnak a belsőjében mindig egy ilyen kinyilatkoztatás állapot, egy profétai állapotban vagyok. Tehát amikor a szentmisére készülök, a szentbeszédekre, tehát mindig ezt érzem, hogy
nem tudom hány szentmisét végeztettem, talán 10 000-et is, csak úgy mondom. Tehát, hogy mindig úgy soha nem lehet azt mondani, hogy most már unom, vagy el vagyok fáradva. Olvassuk a Szentírásnak a szakaszait, ott mindig van valami mondani való, amit én magam is meglepődöm, mert én magamnak is szól. Tehát ezeket úgy fölfedezni, megélni. Tehát minden esetre ez a... Tehát mint minden hivatás, gondolom a szülői hivatásban is megvannak ezek a rejtélyek, amit csak a Jóistennel lehet megbeszélni. Tehát itt is megvan ez a bensőségessége a hivatás gyakorlásának. Tehát van egy külső része, ami mindenki előtt látható, de van ez a belső rész, amely a kegyelmi történéseknek a sorozata. Szívesen hallgatok, ugye ma már a mai világban számtalan lehetőség van hallgatni atyákat, hogy ki hogy éli meg a hitét, ugye tőlük is tanulni. Ugye szívesen hallgatom Barsi Balázs atyát, mint gondolom sokan a Magyarországon. Az ő lelkülete sok mindenben átjön, vagy átszármazódik rám is, amikor a szentbeszédekre készülök. De szívesen hallgatom akár a Bábel Balázs püspök atyának a józan szavait. Hát sokfajta előadás van. Szívesen hallgatom akár a kaposvári püspök atyának a szavait, ő velem volt kispap, vagy a Felföldi László atyának a szavait, aki velem volt Káplánegerben. Tehát őket úgy szoktam figyelni. Meg hát ilyen különböző előadások, olyan csodálatos a mi hitünk, meg hát a Székely János püspök előadásait. Tehát ezekből mindig a újdonság, vagy a hitnek ez az a csodája ugye valósul meg számomra. Tehát van ez a látható, de ez a belső kegyelmi történés az máig tart, tehát nincs vége.
És kedves atya, ugye azt mondják a mai világban, hogy egyre kevesebben járnak szentmisére, egyre kevesebben járnak templomban. Ezt hogy gondolja?
Tehát, ahogy említettem, Kanincz Barcikán az ellenkező ugye, tapasztalatom volt, hogy sokan voltunk ott abban a kis templomban. Tehát az egy nagyon kedves tapasztalat. Aztán persze érzékelem azt, hogy kevesebben vagyunk, különösen a hétköznapi szentmiséken vagyunk kevesen, de ilyenkor mindig az a megoldás, hogy az én életem során ugye be van népesítve akár, mint hogy itt mindig itt Horton szoktunk imádkozni, ugye tehát a világegyházért, ugye a Szentatya vezetésével mindig figyeljük az ő életét, a nagy nyilvánosság előtt zajlik az egyház élete. Látom az egyház megyének az életét is, ott mindig vannak a híradások a tévében, rádióban, hogy milyen sokfajta irányulás van. Hát ott a sokaság, mindig a sokaságnak a szerepe van ott, vagy a sokaságnak a látszata, vagy valósága.
Aztán ugye... Tehát ott ilyen élő hitközösséget lát az ember.
Hát ugye az egyház nem csak... hogy mondjam, csökkenő formában van, hanem a világegyházban, tehát sokfajta ugye, látással lehet ellensúlyozni ezt a negatív képet, hogy kevesebben vagyunk. És hát ugye betöltöm akár betegeimmel, vagy akiknél a ravatalánál ott álltam, tehát egy népes tábor van már az pap élet során, akik hozzám valamilyen úton, módon kapcsolódtak, vagy meghaltak, vagy élnek még. De ezekkel ugye benépesítem, mivel nincs olyan sok szándék mondatva, tehát ezeket a szándékokat, ugye hol az egyik csoportért, hol a másik csoportért, akiket megszólítok, tehát így van benépesítve a templom.
És kedves atya, ugye több mint 40 év papi szolgálat távlatából, hogyan látja a mai kor híveit, másképpen kell megközelíteni? Persze az élet halad tovább, fejlődik, és gondolom itt is vannak változások, de ön ezt hogyan látja? Tehát hogyan kell szólni egy mai hívőhöz?
Hát igazából nem tudom, tehát ugye ez is a misztériumhoz tartozik, de biztos, hogy van egy ilyen fejlődése az ige hirdetésnek, mert ugye ott van a papságnak a lényeg, amikor meghirdetem az igét. Tehát ugye valamikor iskolás módon készültünk akár egy prédikációra, de aztán ugye a mai világban tehát sokkal szabadabban, mint hogy a papságnak a nagy része, tehát könnyedén, tehát hogy a Szentléleknek az indításait figyelembe véve megragadni a lényeget és azt közvetíteni. Tehát ilyen értelemben nagy fejlődés van. Szerintem Kazincz Barcikán volt az, amikor történt egy ilyen váltás ugye a szentmisének a bemutatása során. Nem csak elmondtuk a szentmisét, hanem mindig valamit hozzáfűzni az evangéliumhoz, az olvasmányhoz, a szentleckéhez. És akkor mindig összeáll egy ilyen mondani való, amely engem is lelkesít, és ez azóta is megvan, és ez minden nap, vagy minden szentmisén gyakorlom, hogy mondom, a kinyilatkoztatásnak ez a csodája, hogy mindig van valami, amit meg lehet ragadni belőle a Szentlélek ösztönzésére, tehát kialakul egy ilyen érzék, úgy gondolom, lehet, hogy a hívek nem tudom, hogy mit szólnak hozzá, de nekem van ilyen gondolatom, hogy ezek úgy megvannak, és akkor ezeket, ha kimondom, akkor több a szentmis, és akkor jobban elér, vagy több helyre elér a szó, az kinyilatkoztatás.
Kedves János atya, az egyházi év során vannak az ünnepek, melyik miért fontos önnek, hogyan foglalná össze az egyházi ünnepeket? Önnek mit jelentenek ezek?
Tehát ugye az egyházi év, mint olyan, ugye ez a tananyag is, ugye, hogy a Jézusnak az életét elém tárja. Nem tudok különbséget tenni. Az adventnek is megvan a maga lelkülete, a készülődés, az Ószövetség idejének felelevenítése. A megtestesülésnek a titkot, ott való időzése az egyháznak, ugye az is egy óriási dolog. Majd pedig aztán jön a nagybőti szentidő, a legnagyobb események, amikor történnek. Tehát Jézus életén megyünk szépen végig, és most külön élmény számomra, hogy a Szentlélek eljövetelének, ugye ez a templomnak a titulusa, ott van a Szentlélek megjelenítve, mint egy főoltárkép. Tehát akkor a Szentlélek eljövetele most ugye különösen, mondjuk ebben a templomban olyan sok fény van, tehát a Szentléleknek a fénye, a tüze, hogy jelen van. És hát az évközi időnek a vasárnapjai, tehát követjük Jézust, hogy a kezdeti lelkesedését látjuk, hogyan fogy el a lendület ott körülötte, a szegény apostolok is, hogy... Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy Jézussal végigjárni ezt az utat, az Ószövetség idejét, amikor még csak ígéret volt ő, hogy konkretizálódik, hogy egyszerű karácsonyi jelenetben abban a gyönge, Isten gyöngesége, hogy jelenik meg, majd a megváltás hogyan történik a húsvétkor, hogyan jön el a Szentlélek dicsőséges ragyogásban. Tehát ezt mindig ugye végig élni, ez egy külön nagy élmény, mint egy a Szentlélek, ugye vezet ezeken az állomásokon, és hát mindegyiknek megvan a maga csodája, maga misztériuma.
Tisztelt János atya, a beszélgetés elején azt mondtuk, hogy Horton tesz plébánosi szolgálatokat. Hogyan tapasztalja a feladatokat? Tehát milyen teendőkkel kell szembenéznie naponta?
Tehát, mivel Hort egy kis településért, számomra újdonság erejével hat, mivel az előző helyeken ugye olyan nagy helyek voltak, akár Eger, ott mindig volt irodista, Jászberényben is, Mezőkövesden, itt nincsen, tehát ugye találkozom a kedves hívekkel. Eddig el voltam zárva, hogy úgy mondjam.
Csak a Szentmisén találkozott.
Igen. Tehát ugye ez nagy öröm, ugye elbeszélgetni velük, igénylik is a drága hívek, mikor jönnek egyéb ügyes bajokkal. Tehát ez egy nagy...
Tehát itt személyes kapcsolatban van a hívekkel nap után.
Ez eddig egy kicsit hiány szenvedett, ez a nagy plébániáknak az átka, itt biztos viszont van egy kis ilyenfajta tapasztalatom. Tehát ez a nagy tapasztalat. Hát ugye kis település, tehát kevesebb, hogy mondjuk az elfoglaltság, de mondom, tehát ezt kértem is szándékosan az érsekatyától, hogy egy egyszerű beosztás, így hát megkaptam, hogy ezt a egyszerű beosztást. Úgyhogy hát itt élünk ezzel a maroknyi kis hívővel, a
csárnyi. Körülbelül mennyi hívő van?
Hát egy nagy község, itt 3600 lakos van, Csányonon 2000.
Ugye az a szomszéd falu, és ott is az atya tesz szolgálatot.
Igen. Tehát az is egy ilyen érdekesség, hogy ott a Csányon eddig nem volt ilyen gyakorlat, hogy ott ilyen ügyeletet tartok, amit a hívek már elődeimnek hála, hogy be van járatva ez a gondolat.
És ez mit jelent, hogy ügyeletet?
Hát egy hétfőnként 9:30-ra kimegyek oda plébániára, és akkor várom a kedves éveket.
És ügyes bajos dolgaikkal akkor tudnak az atyához fordulni?
Igen, hát jönnek, ugye, igen, akár hivatali dolgokkal, de aztán ugye mindenfelé elágazik a beszélgetés, ugye ezek. Tehát ez egy ilyen újfajta tapasztalat, amit olyan szívesen veszek és szívesen csinálok.
És ugye azt mondta, hogy 2 községben tesz szolgálatot. Vannak-e segítői az atyának? Ugye nincsen titkára, nincsen adminisztrátora, de mégis kik azok, akik segítik az atya mindennapos munkáját?
Hát legfőképpen Tóth Ferenc diakonus kell említenem. Ő, aki fölszenteltsége révén, ugye ide van bele testesülve az egyházközség életébe, tehát ő nagy segítség, amellett, hogy kántor is, tehát vele ugye együttműködünk. Aztán persze mindenhol működik testület, itt például nagyon jó kialakult rendje van a testületi munkának, éppen ma volt a karácsonyi díszítés bontása, itt jöttek vagyon 10-12-en összehangolva dolgoztak, és hát mind látszott rajtuk, hogy meg vannak elégedve már úgy magukkal, hogy itt voltak, hogy elvégezték a munkát, ez számomra is öröm, ugye meglátogattam őket, de ugyanezt elmondható Csányról is. Most például szerencsém volt, amikor készült a templom díszítése, pont ott jártam, és akkor láttam, vagy 20 embert, ahogy ügyködtek a fák beállításán, nagy-nagy lendülettel, és hát ugye nagyon csodálatosan szép, most a Csányi templomba is, amikor benn belépek. Tehát ott vannak a kedves segítők, akik talán nem mindig járnak templomba, de ha feladat van, akkor viszont megjelennek és szívesen segítenek.
Hát ha előbb-utóbb a szentmisén is majd részt vesznek.
Hát ennek csak a reménykedünk benne, igen.
Van-e valami jelentősebb esemény, ami mostanában történt az atyával, és szeretné megosztani a kedves rádióhallgatókkal?
Hát ha erről van szó, úgy kezdődik a mostan a helyzet, hogy itt volt az érsekatya 60-ban egy ilyen pódiumbeszélgetésen, és ott valaki megkereste, hogy van itt egy ilyen szegény család, nehéz helyzetben van, házukat el akarják venni, amely hát nagyon rossz állapotban van, amúgy is 5 gyermek van, tudna-e rajtuk segíteni? És hát persze az érsekatya, én is ott voltam, rögtön hivatott, és mondta, hogy nézzek utána ennek a helyzetnek. Tehát kimentem a családhoz, tényleg végtelen egyszerű körülmények között élnek, de 5 gyermeknek a boldogsága összetartó erej, az ott rögtön látszott rajtuk, hogy ott érdemes segítséget nyújtani. Hát megírtam a jelentést az érsekatyának, ő továbbította a Karitász szervezetének, a Karitász szervezetnek jött a Karitász igazgató, ő is helyszínelt. De végül is ugye százszónak is egy a vége, sikerült ezt a házat megvásárolni, úgy, hogy az egyház, mint Karitász, vásároltam meg ezt a házat, és nyújtott ennek a családnak, mint egy alapot a továbbiakhoz.
Ez úgy gondolom, hogy mindenféleképpen példaértékű, és ez egy hatalmas lehetőség. A Jóisten áldja meg önöket ezért, hát, a tettért.
Na hát, ez úgyunk természetünkből fakad, tehát nagy köszönet, hát köszönöm, hogy megköszönted, de nem jár érte köszönet. Tehát örülünk, hogyha ilyen helyzetek kialakulnak, és tudunk segíteni. Ez számunkra is öröm. Hát reméljük, hogy jó helyre ment a segítség, és bár ugye itt járnak a gyerekek hittanórákra, tehát itt vannak az egyház közelében, hogy ez nem fog változni. Ez a reményünk.
A naptári év elején vagyunk, ugye 20-26 január közepén készül ez a felvétel. Mik az atyának esetleg a jövőbeni céljai, tervei? Akár erre az évre vonatkozóan is.
Hát az rögtön itt van egy ilyen konkrét feladat, hogy a templom külsejére kaptunk a miniszterelnöki hivataltól pénzt, ez egy feladat, hogy akkor meg kell csinálni a templom külsejét.
És itt milyen munkálatokat szeretne az atya megvalósítani?
Hát ez elég ki fogja tölteni ugye ezt az évet, tehát ugye szépen lezajlódjon, akkor az ünnepségek meghívni, ezt.
De akkor kívülről pucolni?
Tehát kívülről, mert belül rendben van, tehát ez a csodálatos dolog van, hogy most eddig belülről kellett a templomokat renoválgatni, de most a külső ez következik. És hát ha ez megvan, akkor itt az egyháznak a helyzete hosszú évekre el van döntve. Tehát itt egy szép új plébánia van, amit nem győzök eléggé csodálni, meg hát ugye örülök neki, hogy ide kerültem az érsek, hogyha jó voltából. Hát mondom, ez a nagy feladat van, a templom külsejének a renoválása.
Hát a Jóisten adjon hozzá sok erőt és egészséget. Tisztelt János atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindenek.
Kedves hallgatóink! Dr. Medvegy János Horthy plébánossal Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az egri ciszterci templomot, ahonnan a megszentelt élet napja alkalmából szentmisét közvetítünk. Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, február 2-át a megszentelt élet napjának, amikor a szerzetes hivatásokért adnak hálát. Ebből az alkalomból Ternyák Csaba egriérsek mutat be szentmisét a Ciszter templomban. Kérjük, imádkozzanak velünk!